Mindenkit szeretettel köszöntök, örülök, hogy újra találkozhatunk a mai estén. Tegnap tanultunk egy éneket, amit minden este szeretnénk elénekelni. Ismételjük át, akik pedig most van, akit először hallgassák a dallamát. Éneklap mindenkinek jutott, ha jól tudom, és énekeljük végig mind a négy versével. Mi segítségünk és esti áhítatunk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, kezdő éneknek énekeljük énekes könyvünkből a 235-ös dicséretünket. A 235. énekünk így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! énekeljük végig a 235-ös énekeket. Köszönjük, Uram, hogy az énekkel is kérhettünk téged, hogy szólj bele az életünkbe, te legyél nekünk vigasztalásunk, bátorításunk, ha kell intésünk. Köszönjük a te beszédedet, amely megelevenít minket. Kérünk, hogy így szólíts meg bennünket a mai estén is. Te tudod, hogy miből érkeztünk, mi foglalkoztat most bennünket. Mi az, ami terheli a szívünket, milyen örömünk van. De nagyon kérjük, hogy segíts belső lelkiképpen csendre térni, hogy a te igény munkálkodhasson a szívünkben. Amen. Kedves testvérek, az igét a Márk evangélium a 9. fejezetéből hallgatjuk estéről estére, és tegnap este megismerkedtünk a történetünk szereplőivel. Most hallgassuk meg újra az igét a Márk evangélium a 9. fejezetében, a 14. verstől kezdődően, ma este a 21. verset. Amikor Jézus a tanítványok közelébe ért, nagy sokaságot látott közöttök, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük. A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elé. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy ez a földre esve fetrengett és tajtézott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő így válaszolta, gyermekkora volt. Tegnap megismerkedtünk a történetünk szereplőivel, és láttuk, hogy sokféle ember tolong itt, ott van a sokaság, akik csak figyelik, hogy mit történik, ott vannak a nép előkelői, a teológusok, az írástudók, akik vitatkoznak Jézus tanítványaival, egy eset felett, pedig nincsenek esetek, amikor emberekről van szó. Miért? Mi történt? Egy édesapa a fiával eljött, a fia nagyon nyomorult állapotban van. Tudja, hogy nem epilepsziás a gyerek, hanem egy néma lélek gyötri, és az állapota az kibeszélhetetlen. Hozta Jézushoz, de Jézus nem volt ott, ott voltak a tanítványok, kérte, hogy üzzék ki ezt a néma démoni lelket a fiúból, de nem tudták. Jézus pedig honnan jön? Jön a megdicsőlés hegyéről. Ott, ahol elváltozott a három tanítványa, szeme előtt ott van Péter, János és Jakab, és látták Jézust mennyei dicsőségbe, és egy felhőből az atya megszólalt, és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassa. Azért, mert Jézus beszéde emberformáló erő. Az igét hagyta meg Isten a számukra. Nem látomásokat, nem misztikus eseményeket, hanem egy könyvet őrzött meg az évszázadok során. Miért? Mert ebben van az ige, az Isten beszéde. Az igéről pedig még nyelvtanból is megtanultuk, hogy mit jelent az ige. Cselekvést, történést, létezést, kifejező szó. Hát még az Isten igéje. Mert ahol az Isten igéje megszólal, ott mindig cselekszik az Isten. Ezért az Isten beszédére, az héber szó, a dábár, az nem csak azt jelenti, hogy beszéd, hanem tettet is jelent. Mert ha Isten mond valamit, akkor cselekszik is a szavával. Aztán történést jelent. Persze, hogy történést. Ott mindig történik valami, ahol hangzik az ige. Egyesek megkeményednek, mások közönösek maradnak, de vannak, akiknek beleszól a szívébe, életébe és megváltozik. És persze, hogy cselekvést jelentő szó, mert Jézus azt mondta, hogy nem elég, ha tudjátok ezeket, hanem akkor lesztek boldogok, ha cselekszitek ezeket. Ezért az Isten beszéde nem filozófus töprengésre, elmérkedésre való szó, hanem arra, hogy engedjek neki. És akkor boldog leszek. Akkor megtapasztalom, hogy a mindenható Isten igéje életet formáló erő, és boldoggá tesz. Az a baj, hogy az ember inkább vitatkozik az írástudókkal, az eset fölött, az ige fölött, Jézus dolgai fölött. És pedig mi történik itt? Egy válságban lévő édesapa jön egy külső problémával Jézushoz. És Jézus, amikor jön a hegyről, és látja a nagy tolongást, a vitatkozást, akkor megkérdezi és föltesz egy kérdést, hogy miről vitatkoztok velük. Kinek hangzik ez a kérdés? Hát a tanítvány. Akik arra voltak elhívva, hogy Jézussal legyenek, hogy vele legyenek. De nem voltak ott a megdicsőlés hegyén, csak három közül. A többi meg ott van és vitatkozik a kor teológusaival. A teológiai vitát folytatnak, de közben a megkötözött nyomorulton egyik se tud segíteni. És Jézus jön és föltesz egy kérdést, hogy miről vitatkoztok velük. A szomorú az, hogyha Jézus kérdez, és az ember nem válaszol. A tanítványok lapítanak. Az írástudók, akik a vitát szítják általában, ők elnémulnak. Csak az édesapa szólal meg, és a tömegből kiviláglik az egész mondata, azt olvassuk itt, hogy Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja út, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Az édesapa megszólal, miért szólal? És miért hallgatnak az írástudók? Miért hallgat a tömeg? Miért hallgatnak a tanítványok? Mert nekik nem annyira személyes ez az ügy, mint ennek az édesapának. Én nagyon sok emberrel találkozhatok, akik hallgatják az igét. Itt Biatorbágyon van egy lelki gondozói intézet, a évente 5,5 000 ember megfordul, akik keresik Jézust. De a legszomorúbb az, amikor valaki közönös. Ezt a Biblia is mondja, azt mondja Jézus, hogy bárcsak hideg lennél, vagy forró, de mivel langyos vagy, ezért kivetlek az én számból. Hát most mondjam el magyarul, fúj, de undorító, kiköplek. Ezt fejezi ki ez a görög mondat. Mert a legnagyobb a lelki közöny, ami Jézusnak fáj. Mert elmondhatom én azt, kedves testvéreim, ma Budapesten a fogászatokon 2417 fogat húztak. És azt mondanátok, hogy jaj, leszünk. De azt mondanám, hogy a tiéd lesz a következő, és kint már vár a doktor úr, mindjárt máshogy hallgatnánk végig a prédikációt. De valahogy ez a statisztika személyes. Vagy egy malévlém gép landolt, és lezuhant. Hű, de szomorú. De ha kiderülne, hogy a te gyereked rajta ült, akkor mindjárt máshogy ér. A legszomorúbb az, amikor az ember hallgat, Jézus kérdez, mert közös. Mert olyan, mintha ez az egész evangélium, meg ez az egész bibliázás, ez nem a mi életünkről szól. Az emberi élet legfontosabb kérdését feszegeti. Az, hogy miért élünk ezen a földön. Mi van a múltunkkal, mi van a lelkiismeretünkkel, na meg mi lesz a jövőnkkel. És ebbe burkolva beszél Jézus arról, hogy mit jelent a ma. Hogy ne érintene minket. De mégis ezek a tanítványok ott lapítanak, az írástudók hallgatnak, a tömeg meg bámul. Néznek, de az édesapa megszólal. Azért, mert ez az egész csődület, ami ott van, az ő fia miatt. Mert neki nagyon fáj, hogy a fia reménytelen állapotban van. És neki egyetlen egy reménysége van, Jézus. Jaj, de jó, amikor valakinek egyetlen reménye van, és az Jézus. Akkor nem a közöny rágja a lelkét, nem megszokásban jön el egy gyülekezeti alkalomra, vagy hogy letudja, hanem azért, mert itt az élet legfontosabb kérdésében van szó. És Jézus felteszi a kérdést, az apa válaszol. És Jézus mit csinál? Látjuk ma este Jézus, mint lelki gondozót, aki egy édesapát lelki gondoz. Jézus meghallgatja a problémát. Hadd mondja el az apa, hogy mi a baj. Elmondja itt részletesen, hogy mik a tünetei. Azt mondja, hogy néma lélek gyötri a fiát. Milyen jól látja ez az apa, hogy nem epilepsziás a fiú, hanem tényleg itt valami a láthatatlan világban történik, és ez lecsapódik a fiú életén. Mert Jézusnak mindig van ideje, meg füle a segélykiáltónak. Kiáltottál-e már életedben, hogy Jézus segítsen? Szóltál-e már Jézushoz, hogy Jézus könyörül? Ez az édesapa megteszi. Nem talál süket füleken. Mert Jézus mindig meg lehet szólítani. És milyen jó, amikor valaki nem csak a bajban szólítja meg, hanem ki tudja fejezni a háláját. El tudja mondani a kérését. Nem beszél arról, ha valakinek szívügy Jézus. És elmondja neki imádságban, hogy kicsodálva néked az életet. Van türelme ez a hitetlen nemzedékhez Jézusnak, amelyik csak az egészsége miatt kiáltozik. Meg a problémáit mondogatja, hogy könnyebb élete legyen. Hát segítsen rajta Jézus. Jézussal mindenről lehet beszélni, előtte ki lehet önteni a szívünket. Nem tudom, hogy van-e itt közöttünk olyan, akinek az az élete bánat, hogy neki nincsen vele. Hogyha azt gondolod, hogy te senki számára nem vagy már fontos, hogy téged senki nem ért meg, még a családba sem, akkor ne felejtsd el, hogy egy valaki van a világ mindenség, aki pontosan ismerte, akinek fontos, hogy ki vagy, mi van veled, mi foglalkoztat, mert Jézusnak mindig van ideje számára, és ő nem ért félni bennünk. Na nézzük meg ezt az édesapát ma este. hiszen tegnap este 6 szereplőt soroltunk itt föl, akik jönnek itt a porondra. Ma este, mintha egy kamera itt lenne, és rá fókuszálna, rá zoomolna erre az édesapára, nézzük meg, hogy mi történik vele. Ő krízis helyzetben van. Egy valóságos krízis helyzetben van, egy édesapa, aki hosszú évek óta szenved. De élete problémáját, krízisét nem a saját gondjai okozzák, hanem a fia élete okozza neki. Lehet, hogy ismersz te is ilyen embert, aki szenved miatt. Vagy esetleg ilyen ember vagy, hogy te is szenvedsz valaki miatt. Akkor meg tudod érteni ezt az apát, hogy milyen lelki állapotban lehetett. Ha Lukács evangéliumában keressük meg ugyanezt a történetet, ott egy nagyon fontos részlet hangzik még el, így kiállt az apa, hogy Mester, kérlek, tekints az én fiamra, mert ő az én egyetlenem. Neki nem 5 gyereke van, vagy 10 gyereke van, egy fiam van. És ez a fiú reménytelen lelki állapotban. Ennek a fiúnak nincs jövője. Minden nap halni jár ez a gyerek. Egyszer tűzbe esik, egyszer vízbe esik, egyszer el fog pusztulni ez a gyerek. Mi lesz vele? Nem beszélve arról, hogy egy zsidó apának az első szülött jelentette a család jövőjét. Ő vitte tovább az apa nemét. Ennek a családnak nincs jövője. Örökségének nincs továbbvivője. És most reménytelen lelki állapotban van. És jön Jézushoz. Élete problémájával jön Jézushoz. Mert tudja, hogy Jézus tud segíteni a fia. Félti a fia életét, az egészség hiánya hozza Jézushoz, de sok ember van itt. Mert addig, amíg fiatal vagy, erőtől duzzadó, tervekkel teli fejjel, jól megy az élet, addig de kevés ember gondol arra, hogy Jézus. De amikor megroppan az egészség. Én egyszer voltam egy vizsgálaton a Kégolyó utcában, nem tudom, jártott már valaki? Az tudja, hogy kik ülnek ott. Százassával az ember, mint egy halottos kamrában. Ott ülnek, többen a kemoterápiára várnak, mert túl vannak már egy-két kezelése. Ott nincs viccmesélgetés, meg ökölrázogatás. Ott sorstársak ülnek. Mérhetetlen szomorúság. És akkor bementem oda, leültem valaki mellé, és gondoltam, hogy kipanaszkodom magam, hogy milyen bajai vannak, és végignéztem rajtuk. Azt mondtam, hogy szégyen magam. Te bajod semmihez képest. És itt ezeknek az embereknek mondani kell az evangéliumot. Ki tudja, hogy melyik éri meg a holnapot. Hozza ezt az apát Jézushoz, a gyereke állapot, a reménytelen állapot. Félti a fiát és jön, de jó, hogy jön. De jó, hogy éppen Jézushoz jön. És de sok ember akkor keresi Jézust, amikor megrobbant az egészsége. Egyszer volt egy missziói konferencia, ahol 50 missziós társaság volt együtt, Svájcban egy konferencián, és ott szépen összefoglalták, hogy világszerte mi az a tapasztalat a misszionáriusok életében, amit megfigyelnek, hogy emberek mire indulnak meg. És olyan szépen összefoglalták, ez 3 pontban. Azt mondták, a krízisek mozgatják meg az emberek, amiket nem tudnak uralni. Aztán az a csodálkozás, amit nem tudnak felfogni. Aztán a 3. az öregedés, amit meg nem tudnak kihagyni. Krízis, amit nem tudnak uralni, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent meg tudunk oldani. És mindent meg tudtunk csinálni, és aztán jön egy nagy krízis a házasságban, a családban, az életedben, az egészségedben, és rádöbbensz arra, hogy nem tudod uralni. Van-e valami más értelme az élet? Vagy a csodálkozás, amit nem tudsz felfogni. Mint ahogy mondta egyszer valaki, hogy 8-an ültünk egy kis buszba, mind a 7-en meghaltak mellette. Én meg sértetlenül szálltam ki, és akkor kezdtem elkeresni az Istent. Mert egy olyan csoda volt, amit nem tudtam felfogni. De egyszer egy öreg nagypapa azt mondta nekem, hogy őt az indította meg Jézus fele, amikor bement a nőgyógyászatra, és ott figyelhette a képernyőn a kis születendő unokát, a lánya méhébe. És folytak a könnyei, amikor látták azt a pici kis teremtményt, hogy mindene megvan, és folytak a könnyei, és elkezdte imádni az Istent. És eszébe jutott az az ige a Bibliából, hogy már anyám méhétől fogva, te voltál az én Istenem. A csodálkozás, amit nem bírnak felfogni, vagy a 3. az öregedés, amit nem tudnak kihagyni az emberek. De fiatalon az ember szalad, és azt gondolja, hogy mindig így fog járni az agya. És amikor már mindig otthon hagyja a kulcsot, meg halálra szekíroz mindenkit, mert nem tudja, hogy hova tette, akkor kezdenek a fogai kimenekülni a számból, kezd a hajunk is már őszbe fordulni, már 2-3 szemüveget is föl kell venni, hogy kibetűzzük az írást, meg aztán amikor futnánk egy kört a fiunkkal, már egy kör után kifulladunk, meg egyre többet adnak belünk tanult ilyen osztályra, meg olyan osztályra, és az ember elgondolkozik azon, hogy az emberi életnek van esetleg valami más értelme. Ez egy 50 éves férfi mondta egy férfi lelki gondozói héten, hogy tudja, én 50 évig odaadtam az egészségemet a pénzért. Most meg, hogy 50. születésnapom megvolt, úgy telnek a hetek, hogy az összes megtakarított pénzemet odaadtam az orvosoknak az egészségemre. És felvetődik bennem a kérdés, hogy érdemes volt ezért élni. De jó, hogy felvetődik. Mert a krízisekben az ember elkezdi keresni Jézust, aki azért jött erre a földre, hogy minket az Istenhez visszavezesse. Hogy megtanítsa az embert, hogy mérhetetlen baj van. Hogy megtanítsa az embert arra, hogy nem ez az emberi élet értelme, hogy mit tettünk le az asztalra, meg mennyi pénz van a bankszámlán, meg milyen házat építettünk, meg hány gyereket neveltünk, meg hány diplománk van vagy nincs, hanem az emberi élet értelme az, arra adatott ez a 70-80 esztendő, hogy dönts Jézus mellett. Légy keresztény ember, mert Jézus fogja befejezni a világ történetét. Éppen ezért ez az édesapa krízisében jön és keresi Jézust. Jön és keresi Jézust. És mit tesz Jézus ebben a krízis helyzetben? Engedi, hogy az apa kiöntse a szívét, elpanaszolja bánatát, ott mindenki előtt panaszt tegyen a tanítványokra. Kértem őket, hogy űzzék ide, nem tudták. Hú, milyen blamás. De hadd mondja ez az apa. És Jézus elkezd lelki gondozni. Mert ez az apa pontosan tudja és jól látja, hogy mi okozza a bajt a fia életében. Pontosan tudja, hogy mi a baj a tanítványokkal. De egyet nem tud ez az édesapa, hogy mi a baj vele. Hogy mi a baj vele. És kedves testvérem, ha ma este idejöttél, akkor lehet, hogy te is olyan ember vagy, mint én, hogy sokkal hamarabb meglátjuk a bajt a másik életében. Tudjuk a pontos diagnózist, a terápiát, hogy hogy kéne neki változni, meg mi a baj vele, de legkevésbé te is ugye olyan vagy, mint én, hogy legkevésbé a saját szívünket ismerjük. Legkevésbé. Azt gondolja ez az édesapa, hogy életének egyetlen problémája, hogy milyen állapotban van a fia. És ha a fiú meggyógyulna, akkor mindjárt boldogok lennének. És Jézus meg fogja győzni ezt az apát, hogy nem. A hiba gyökere nem ebben keresett. Sokkal mélyebben. Ez az apa olyan ember, aki rögtön látja, hogy mi a baj a másiknál, de nem tudja, hogy mi a baj a saját szívében. És Jézus lelki gondozni kezdi ezt az édesapát. Mert sok ilyen ember van, aki életük krízisét abban látja, hogy mert a másik. És ha ő nem ilyen lenne, akkor boldogok lennénk. Sajnos erre a freudi pszichoanalízis megtanított bennünket, ez a szédület, hogy mindenki hibás. Mert hibások a szüleink, hibás a társadalom, a gazdaságpolitikai tényezők, hibásak voltak a tanáraid, hibás volt a... Minden hibás volt, csak te nem vagy hibás. A Biblia meg azt mondja, hogy a baj saját szívünkbe keresendő első lépében. És ez az édesapa nem tudja. És miért nem ott szoktuk keresni? Mert ezt tette velünk a bűn. A bűnnek ez a lényege, hogy ne lássad, hogy mi a baj veled, hanem lássad mindig a hibát a másikban. Ezt a haragudjál rá, gyűlöljed, öld meg, mert ha nem élne, sokkal jobb lenne. És milyen szomorú, amikor a családba ezt ordítod afelé, amit szeretsz, ha nem lennél már, sokkal boldogabbak lennék. Aztán amikor ez átfordul a depresszió, hogyha én nem lennék, mi lenne velük? És mintha egy zsarolással fordulna, majd ha nem leszek, akkor mi lesz velük? Sok ilyen ember van, aki élete krízisét abban látja, hogy mert persze a másik. Mert ilyen az anyósa, mert ilyen az apósa, na meg ilyen a házastársa, mert ha nem ő lenne, mert azt a mérnök urat, ő neki kellett volna igen mondani. De bolond voltam. s a szűk mellette kínlódom végig az életet, ámen. Hogy amikor az ember azt mondja, hogy persze, mert a gyerekek megszülettek, mert te hogy akartad, látod, nem lett volna elég egy, és nézd meg a hárommal, mennyi gondunk van. Mert mindig a másikba keresne hibát. Meg azt gondolni, hogy ha majd megváltozik körülöttünk minden úgy, ahogy mi gondoltuk, akkor leszünk boldog emberek. És ez egy ördögi hazugság. De sok temetésen álltam már meg olyan ember mellett, aki azt mondta, hogy én azt gondoltam, ha majd ő meghal, akkor boldog leszek, és ez egy tragédia. De jó lenne visszajönni. De jó lenne, ha visszajönne. Azt meg már nem lehet. Olyan ez a férfi, ez az apa, akinek éles a szeme, ha a másik hibáját kell felfedezni, de a sajátját, azt nem látja. És Jézus látja ezt a bajt az apára. És elkezdi lelki gondozni ezt az apára. Miért az ember ennyire vak lehet? Ennyire vak lehet? Egyszer utaztam haza autóbusszal a szüleimet meglátogatni Egerbe, aztán felültem Budapesten a buszra, hátam mögött két pedagógus ült. Hát olyan hangosan beszéltek, hogy nem kellett hallgatózni, végig kellett hallgatni, miről beszélnek. Miről beszéltek? Hát kitárgyalták a tanárikat. Átolcettek végig. Mindenkiről, minden. Ott el nem hangzott egy pozitívum, mert mindenki rossz volt, és ez is olyan, meg ha tudnád oldikát, meg így, meg amúgy, ezt kell hallgatni. És amikor odaértünk Egerbe, és már veszük a kabátot, mert télvíz ideje volt, akkor megszólal az egyik az, hogy te oldikám, tudod, nem is az a baj, az embernek ilyen kollégái vannak, hanem tudjuk, hogy mi az, amit én nem bírok elviselni ebbe a tanárikat. Az, ha ketten együtt leülnek, az első dolog kitárgyalni, az egész tanárikat. Hát úgy hirtelen leültem, arra gondoltam, hogy ennyire vak, azért csak nem lehet két pedagógus. Hát azért csak intelligens emberek, nem? Arra hivatottak, hogy mást ébrezgessenek, serkengessék azt a szürke állományt, hogy ne legyen olyan szürke. És ennyire nem látja, hogy mit csinál. Ennyire. Mert a lelki vakság az nem a diplomához van kötve, hanem ahhoz, hogy ki mennyire kér közel Jézushoz. Mert amikor Jézus kezd tisztítani, szabadítani egy ember, az az ember kezd ráébredni saját életére. Mint a tékozó fiú, amikor magába szállt és elgondolta, hogy hogyan rontott az életét. És azt mondta, hogy hazamegyek az én apámhoz és bocsánatot kérjük tőle. Rátörte már Jézusnak ez a drága munkája, amikor sírtál életet. Amikor nem magadat sírattad az önsajnálat könnyeivel, mert az ördögi, az bele tud hajszolni az öngyilkosságba, az ördögi. Tól menekülni kell az önsajnálat minden fajtáját. Egy házaspári hetünkön mondta el egy asszony, éppen arról beszélgettek, hogy milyen krízis van a házasságukban, és mondja neki a férje, hogy te, hát én ha megbántalak, én azonnal odajönök és bocsánatot kérek, azt mondja, ez a baj, egy fél órát se adsz, hogy én sajnálja magamat. Mert ő imádja. Ezt, hogy most megbántották, és mindegy. Anya királynő ott vonul, és akkor mindenki, mint egy farok, menjen utána, és próbálja kiengeszteni. És ez olyan jó. Na de hát ez ördögi. Az önsajnálat az ördögi. Hogy eltanulják a gyerekek. Ők fülest kapnak érte, pedig abba kéne magadba szállni, hogy tőled látnak. Ez az édesapa ilyen. Látja, hogy mi a baj a tanítványokkal, nem tudják kiűzni. Látja, hogy mi a baj a fiúval, hogy néma lélek gyötri. Csak egyet nem lát, hogy mi a baj. És Jézus elkezdi lelki gondozni ezt az apát. Hogyan lelki gondoz Jézus? Ő mindig olyan egyszerűen lelki gondoz, tanulhatunk tőle a Bibliában, hiszen mi is lelki gondozók vagyunk. Egy édesanya a gyerekei lelki gondozója, egy édesapa a felesége, a gyerekei lelki gondozója. Hogyan lelki gondoz Jézus egy lelkileg vakot? Próbáltatok már lelki gondozni lelkileg vakot? Felébreszteni, hogy térjen már észre. Hogy lehet észre téríteni? Sehogy. Sehogy. Mondod neki, és mintha nem is értené. És Jézus hogy csinál? Jézus tudja, hogy ennek az apának fel kell nyitni a szemét, hogy belásson a saját színébe. Hogyan érje el Jézus, hogy ez az apa kezdje önmagát megismerni? Egyszerűen két kérdést tesz fel. Az első, mennyi ideje annak, hogy a fiad ilyen lelki állapotban? Mióta? Mióta van ez a gyerek ilyen lelki állapotban? Azt olvassuk itt, hogy erre az apa megszólal, gondolkozási időt se kér, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta neki? Gyermekkora óta. Hogy a lelki gondozza Jézus ezt az apát? Abban serkentgeti, hogy gondolkoz vissza. Ez a gyerek hogy indult el az életre? Miért van gyermekkora óta a démon világgal kapcsolatban? Hát minden zsidó apának megparancsolta az Isten, hogy a démon világgal kapcsolatot tartani szigorúan tilos. Benne van Mózes 5. könyvében, a 19. fejezetben. Emlékezzetek, amikor behoztalak titeket Kánaán földjére, ezért kellett kiirtani előtetek a népeket. Mert az okkultizmussal foglalkoztok, a varázslással, a jövendőmondással, a misztikával. Ez tiltott terület. De édesapa, kire is van bízva egy gyerek? A zsidó apa az rögtön tudta. Ti apák, neveljétek a ti gyermekeiteket az Úr tanítása szerint. Ti édesapák, tanítsátok meg őket a mindenható hatalmas dolgaira. Az apának a család apja, a család papja is volt. Ezek szerint te, kedves édesapa, nem vigyáztál a gyerekre, hogy ő a démon világgal kapcsolatban került. Hogy serkengeti ennek az édesapának a gondolkozását. Hogy gondolj már vissza a múltat. Hogyan indult ennek a gyereknek az élet? És lehet, hogy rajtad is segítenek, kedves édesapa. Ha visszagondolnál arra, hogy hogyan vállaltátok azt a gyermeket. Vagy esetleg visszagondolnál arra, amelyeket meg nem vállaltatok. Vagy ha esetleg azzal zsaroltad a feleséget, ha nem vetettél el, elválasz tőle otthon. Mert az ige szerint ez gyilkosság. Ez nem kellemes dolog. Nem kellemes dolog, amikor Jézus belekérdez abba, hogy milyen a múltunk. Nem azt mondja itt neki, hogy beszél neki a predestináció magasságairól, az Isten szuverenitása, a kegyelem teológiáját, minden. Nem. Rákérdez ennek az apának a bűnére. Szokták mondogatni, hogy nem kell annyit a bűnnel foglalkozni, a bűnről beszélni. Hát akkor miről? Persze, hogy a Biblia Isten bizonyságtétele. De nekünk egy bajunk van, az meg a saját bűnünk. Ez az, amit nem akarunk látni. Én akárhol nyitom ki a Bibliát, nincs olyan páros oldal, ahol ne hangozz el az ember bűne. Na de ha az igét kell magyarázni, már pedig a reformátorok ezt mondták, akkor hogy lehet azt magyarázni, ha nem beszélt a bűne? Öldögi módszer. Ez olyan dolog, mintha azt mondanánk a házi orvosnak, hogy eljöttem, doktor úr, de velem egy témáról nem lehet beszélni, a betegségről. Bármit tessék mondani, hogy Mancika maga semmit nem öregedett, úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, ilyet szívesen hallgatunk, de a betegségről egy szót sem. De akkor nincs értelme az egésznek. És Jézus úgy lelki gondozza ezt az apát, hogy belekérdez a család múltjába, intim dolgokba. A család múltjába, hol romlott el? Gondolj vissza. És ez az édesapa visszagondol, és nem hogy visszagondol, hanem el is mondja. A gyerekkora óta. Azt mondja itt a görög szöveg, hogy kicsi gyerekkora óta. És ebben benne van az is, hogy nem vigyázott rá. Nem állította meg a fiát, hogy belemegy az okkultizmusba. A démon világgal kapcsolatot teremteni, az rendkívül veszélyes, mert az ember életén megjelennek kényszerek. Kényszer gondolatok. Kényszer gyilkos vagy öngyilkossági gondolatok. Kényszer cselekedetek. Muszáj neki fogni a poharat, mert nem víz van benne. Tudja, hogy ez nem jó, és elinni az egész családi keresetet, ez szörnyű, de nem tudja, nem csinálni. Mert uralkodik egy néma lélek az életben. És Jézus kérdez. Az apa felel, nézd csak vissza a múltadba, kedves szülő, gyermekkora óta milyen állapotban van a gyereked, hát ki a felelős a gyerekért, hogy viseltél róla gondot, hogyan került ez a gyerek kapcsolatba a démonvilággal, vigyáztál? Az Isten igéje mérce volt a gyermeknevelésben? Na, de nem úgy, mint ahogy egy lelki gondozó testvérem szokta elmondani azt a történetet, hogy Ott ül az apa, újság kinyitva, gyerekszobában. A gyerekek meg kérdeznek, apa, hogy van ez? Apa, hogy van ez? Apa, hogy van ez? Én meg csak hallgat, olvassa. A felesége már nem bírja cérnával ki a konyhába, bekiált, hogy nem hallott, hogy tanul, hogy a gyerek kérdez. És akkor azt mondja közönösen a apja, hogy akkor tanul a gyerek, ha kérdez. De aki ne válaszol most, nem? És milyen divatja van ennek. Brüsszeli jelentést olvastam, az anyákat minél rövidebb gyes időben kell tartani, minél hamarabb menjenek vissza a szakmájukba, hogy kibontakozzon a lelki világunk, mert az anyaság megöli a női lelket. Az áll. Meg az, aki ezt kitalálta. Mi lesz abból a nemzedékből? Az anyátlan, apátlan nemzedékből. Mi lesz abból? Elhadult nemzedék. Micsoda őrültség ez? És ilyen emberekre egy kutyát nem bíznak. Hogy lehet ilyen törvényeket hozni? Ma a gyerek, ha magától nő a svéd-amerikai modell szerint, akkor úgy nő, mint a kert, ha magában nő. Ottban mi nő? A gaz. De a nemes az minden viszont. Éppen ezért ma este rólunk van szó, amikor Jézus megkérdezi, hogy mióta van ez a krízis. Bárcsak ma este tudnál Jézussal beszélni, hogy mióta vagy ilyen állam. Mióta látod, hogy valami el, de jó lenne neki elmondani. Elmondani őszintén igazán. Jézus gyökeres gyógyulást akar adni, nem csak a fiának, ennek az apa fiának, hanem az egész családnak. És mennyire jellemző, hogy ez az édesapánál kezd fölkapcsolódni a villany, mert azt mondja itt, hogy ha lehet valamit tenned, akkor szállj meg minket. Érdekes, de már nem csak az, hogy itt van a fiam, az gyógyítsd meg, szállj meg minket. Mert talán kezd nála sejleni azt, hogy velesdek van. De jó, amikor Jézus jelenlétében kezd ez valakire rátörni. Amikor Jézus kezd rámutatni életünk visszásságára. És mi nekünk meg megnyílik a szánk a bűnvallásnak. Abban mindig élet fakad. Ez az ember átélő, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma a bűnöket megbocsátani ezen a földön. És ezzel aztán megváltozik az ember. Vajon lesz-e neked bátorságod ma este valami neki? Valami neki egészen is igazán. Elmondani neki mindent igazán. Mert ott újjá lesz önnek. És miért kell Jézusnak megvallani a bűnt? Azért, mert van hatalma Jézusnak. Szóval amikor a mi családunkban megtörtént édesanyámmal, akkor egy hónapos hívő volt, ment haza a járdán, az iskolában, mert pedagógus, és a járdán elgázolta egy terület. Tolató. És aztán nem tudta a sofőr, hogy mind bakkant, akkor megint odébb ment, akkor még egyszer átment rajta. Aztán már kiszállt, mert nem tudja, hogy mi történt. És aztán tényleg életveszélyes állapotba került a kórházba. Aztán 6 műtét, és amikor már olyan állapotban volt, és bement hozzá a rendőr százados, azt mondta azt, hogy itt a feljelentés írja alá, majd mi elbánunk azzal a részek viszonylag. Na bocsánat, csak így mondta rá. Mert azt mondta neki édesanyám, hogy tudja, én bocsánatból élek már egy hónapja. Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneit. És én azt szoktam elmondani a mi atyákban, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenek védkezőnek. Ez a sofőr ittas volt, azt most tudtam meg. De én teljes szívből szeretnék megbocsátani neki. Én is követtem már el hibákat az életemben, de nekem Jézus minden megbocsátott, és azóta boldog az életem. Én nem akarok feljelentést. Erre leült a rendőr, mert ilyet még nem hallott, azt mondja, meghibban magam. Hát 500 ezeret legombolhatna ebből az ügyből, az akkoriban nagy pénz volt, ez már 20 évvel ezelőtt. És akkor azt mondta, hogy akkor már mindjárt értem a mai igény. Mert egy pénzéhes királyról olvastam ma, aki egy hadsereget toborzott, és azt mondja neki a próféta, hogy engedd haza a hadsereget, nem lesz háború. És azt mondja neki a király, hogy hogy engedném hazát, már kifizettem a zsoldot. És erre azt mondja a próféta, Isten azt üzeni neked, az Úr annál tennéked, sokkal többet ad. Jaj, de akkor elengedhetem ezt az 500 000-t is. És aztán mégis le kellett bonyolítani az ügyet, és sor került a tárgyalásra, és akkor édesanyámat elvitték oda, és akkor azt mondta a bírónak, hogy bíró úr, itt van ez a sofőr, aki elgázolt engem, soha többet nem mehetek vissza dolgozni, rokkant leszek egész életemben, de én teljes szívemből megbocsátottam neki, mert Jézus Krisztus megbocsátott nekem, és újjá lett az életem. És hoztam egy kis ajándékot is ennek a sofőrnek, és a mi házunk ajtaja mindig nyitva van, és szívesen látjuk meg. Mert a bíró elkezdett sírni. A lény meg megállt röptében a teremben. Mert ebbe a teremben ilyet még nem mondott. Ott mindenki ordít, és sérelmeire akar jogorvoslatot, és az is kell nekem, mi nem jár. És valaki eljön és megbocsát. Hogy képes erre egy ember, amikor rokkant lesz egész életére? Hát úgy, hogy Jézus Krisztussal személyesen találkozott. És egyszer őtől le is megkérdezte Jézus, hogy mióta ilyen az élete. És akkor ő gyerekkorától élete minden bűnét elmondhatta Jézus. És hogy nem csak Dávid király mondta el a 32. Zsoltár, hogy boldog az az ember, akinek az Úr bűn nem tulajdonít, akinek lelkében családság nincsen. Őróla elvette élete egész terhét Jézus, és ez nem mese, ez valóság. És nála újjá lett minden. Ezért mondja a 2. Korintus 5, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. És nemrég volt 20 év ennek a balesetnek, és megkérdeztem édesanyámat, hogy nem bántad meg? Hogy nem kérted azt az 500 ezeret legalább? Mondta, hogy nem bántad meg. Én rokkan nyugdíjon voltam, de nekünk soha nem volt szükségünk sem. Úgy eltartotta őt az Isten, hogy minden jóban, és soha nem volt semmi szükség. Hát ezért bátorítalak ma este testvére, hogyha megkérdezi Jézus ma este, mióta ilyen az életed, akkor boldog lehetsz, ha elmondanád neki őszintén. De nem úgy, hogy a tanítványok ilyenek, meg a fiam ilyen, meg ha megváltoznak, hanem elkezdeni magad. Ezért egy kis házi feladatot adok ma estére, amikor elcsendesedik a ház, lehet, hogy az késő lesz, mert sok a gyerek, meg a tennivaló, meg holnapra főzni, meg a házi feladat, ki tudja, mi vár még rád, amikor elcsendesedik minden, és egyedül maradsz az ágyban. Hát, ha egyszer hasra fordulnál, legalább ott leborulnál, és elmondanál neki mindent igazán. Őszintén vagyok. Adja az Úr. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy egy édesapa, aki mutogat a tanítványokra, és a fia állapota miatt boldogtalannak tartja magát is, a te közeledbe kerül. És köszönjük, hogy holnap este láthatjuk majd, ha te megengeded és élünk, és együtt lehetünk, hogy hogyan hozott ki ezt az édesapát a teljes lelki szabadságra. Kérjük, édesatyánk, amikor csodáljuk a Bibliába, hogy ilyen lelkileg vak embereket megmozdítasz, tedd ezt meg velünk is. Látod, hogy olyan sok házassági, családi konfliktusnak ez az oka, hogy nem látjuk magunkat, és nem tudunk belátni dolgokat, amit be kéne látni, és nem tudunk meglátni dolgokat, amiket meg kéne látni, és folyton azt látjuk, amit meg nem kéne nézni. Úr Jézus, kérünk, hogy szólj hozzánk is ilyen személyes kéréssel, hogy mióta van ez így. Segíts ma este őszintén valami. Most ebben az egyperces csendünkben is megtehetjük ezt. Uram, hallgass meg a némán, nem hangos szóval, de őszintén kimondott imádságot. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Kedves testvéreim, énekeljük a 445-ös dicséretet. A 445-ös énekünk így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzak magam. Az első három versével énekeljük a 445-ös dicséretet, tehát az első három verset. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.